Portfolio Podcast Lab.
Ez az első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozata. A negyedik évad második részében Kádár Tamás eddigi karrierútját dolgozzuk fel. Kádár még nincs 30 éves, de már eljutott oda, ahova magyar vállalkozóként nagyon kevesen, társával, Jendruzsák Bencével egy 500 millió dollárnál is többre értékelt céget építettek, a Szion-t, amely csalás megelőzési szolgáltatásokat nyújt, online tranzakciókat, köztük fizetési műveleteket, regisztrációkat és általánosságban az internetes kereskedelmet, a netes jelenlétet teszik biztonságosabbá cégek számára. Kádár 2016-ban végzett a budapesti Corvinus Egyetemen, diplomamunkája már a Szionról szólt, amire egyébként vegyes visszajelzéseket kapott. Az idő és a befektetett munka azonban őt igazolta. Első, jelentősebb befektetésüket már 2018-ban megkapták az OTP csoporthoz tartozó Portfoliontól. Ezt követően pedig nem volt megállás, 2021-ben előbb 10 millió euró, 2022-ben pedig 94 millió dollár kockázati tőkét vontak be vezető nemzetközi befektetőktől. A 94 millió dolláros kör akkori árfolyamon a 32 milliárd forintos értéket is meghaladta, ami azóta is a legnagyobb kockázati tőkebefektetés hazai startupba. Ebben a műsorban epizódjaink többségéhez képest rövidebb, de annál mozgalmasabb időszakot tekintünk át. Egyebek mellett beszélünk arról, hogy milyen problémafelismeréssel indult a Szion, hogy hogyan hozták tető alá az első nagyobb üzletüket, de szóba kerül, hogy miért különleges piac az Egyesült Államok, ezen túl pedig kérdeztük még Kádárt arról is, hogy mi volt a ráció a mögött a leépítési kör mögött, amit nemrég hajtottak végre, és hogy miért nem örült, amikor 2022-ben felkerült a leggazdagabb magyarokat bemutató Forbes listára. Én Forrás Dávid vagyok, a műsor házigazdája, ez pedig az első Yard, Kádár Tamás Szion alapító eddigi karrierútjáról szóló epizódja. '94-ben születtél. Mi az első emléked az internettel kapcsolatban?
Az első emlékem az internettel kapcsolatban az volt, hogy édesapukám már nagyon korán beszerzett egy számítógépet, és volt ez a modemes kapcsolat, szóval erre az ilyen bipegő hamra emlékszem, amikor betárcsázott a modem, és akkor igazából számomra egy ilyen legérdekesebb dolog volt már akkor is, szóval emlékszem, hogy még a kerületben is ő volt majdnem talán az első, akinek volt ilyen internet kapcsolata, vagyis hogy nekünk volt, meg ilyen nagyon drága számítógépet vett, anno akkor ez 90, nem tudom, hogy volt, 400 ezer forintért vette, aztán pár évvel később betörtek és ellopták. Utána ideig nem volt, aztán újra lett, ugye 2000-es évek elején, de ami megmaradt biztosan, az emlékszem, hogy 2004-5 környékén akkor kezdődött ez az ilyen Skype, MSN-es világ, és akkor nagyon kicsi voltam, de nekem is volt ugye már webkamerám, meg számítógép, sőt, 2005-ben volt 11 éves, amikor az első számítógépet összeraktam, és akkor megrendeltem külön az alkatrészeket, és akkor összeszereltem, beraktam a processzort, RAM-ot, hűtőt, stb. Talán nem is internettel kapcsolatos első emlék, de emlékszem, hogy mikor nagyon kicsi voltam, már összeraktam az első asztaligépemet, ami tök izgalmas volt, meg ez a világ nagyon érdekelt. Én Buda tétényről származok, teljesen polgári család, apukám villamosmérnök, anyukám könyvelő. Nagyon sokat dolgoztak, de mindazonáltal nagyon kislábon éltek, vagy hogy nagyon meggondolták, mire költenek mindig. Szóval tipikus az a fajta, aki lenne mondjuk jobb kocsira pénz, de mindig egy 15 éves kocsival járnak, vagy hogy mindent saját maguk újítanak fel a házba, apukám megcsinál bármit, szóval sokat tanultam tőlük egyébként. Mikor az első vállalkozásaimat próbáltam indítani még így az internetes világban, akkor sok tanácsot adtak, hogy így hogyan kell emberekkel beszélni, meg mikor mit csinálják, hogyha akinek problémája van, stb. Szóval egyébként az tanulságos volt. Ők is egyébként így korai vállalkozók voltak, tehát a 90-es években apukám parabola antennákat szerelt, anyukám meg könyvelő volt, de aztán elmentek inkább a multivilágába, egy 2000-es évek elején. Úgyhogy abból tudtam így meríteni, de hát nyilván az akkor mindenkinek új volt, szóval ez nekem legalább egy ilyen példát adott, hogy amúgy lehet vállalkozni, és nem egy ilyen ördögtől való dolog.
A gyerekkornál nem is időznénk többet. Kádár Tamás 2016-ban végzett a budapesti Corvinus Egyetemen, a diplomamunkájában a Szion alapjait írta meg, és már korábban nyilatkozta, hogy nem kapott egyértelműen pozitív visszajelzést rá.
Hát igen, az opponens azt mondta, hogy nem lehet megcsinálni szerinte ilyen tudással, de aki írtam a szakdolgától azt mondta, hogy szívesen segít meg, hogy támogatott ebbe. Szóval egyébként így a mostani tudásommal nem pontosan ugyanezt írtam volna, de egyébként alapjaiba véve az igaz volt, amit írtam. Tehát, hogy a géptanulás hogyan segített egy ilyen rendszer működésében, az teljesen egyértelmű, tehát, hogy abban nem változott semmi.
Meg egy kicsit maradjunk ennél a diplomázási időszaknál, mert egy kriptováltóval kezdtétek a társaddal a közös vállalkozást. Itt mi volt a probléma az akkori piaci megoldásokkal, szóval hol láttatok részt, mert ugye ebben az időszakban már sok kriptováltó volt.
Igen, ez még ma is így van egyébként, de a legtöbb kriptováltó az úgy fogadja be az összegeket, hogy banki utalással kell ezt indítani. Ez azért van, mert egyrészt itt nincs meg az a kockázat, hogy visszakérik a pénzt, meg egyébként nem lehet valakinek a személyiségét ellopni, mint egy bankkártya számot csak. Szóval a piacérés az az volt, hogy fogadjunk el lehetőleg gyorsabb fizetési módot, ami pedig a bankkártyás fizetés volt. Ilyet nem nagyon csináltak, de azt találtunk, hogy miért, és az a csalások miatt volt.
Miért nem fizettetek elő egy olyasmi szolgáltatásra, ami most a Sion, csak már korábban is létezőre?
Ez pont amiatt volt, hogy nem találtunk olyan megoldást, ami igazából egyrésztről ki tudott volna szolgálni egy olyan induló kis vállalkozás, mint a miénk, tehát mindegyik cég azok már a legnagyobb enterprise mamut ügyfeleket szerettek volna lőni. Nem volt fent árazásuk a honlapjukon, nem voltak fent a termékleírások, és ebben, amikor elkezdtük nézni ezeket a csalással kapcsolatos eseteket, azt láttuk, hogy vannak olyan fajta minták, amiket fel tudunk használni arra, hogy elemezzük ezt az adott vásárlást, és megállapítsuk, hogy mennyire kockázatos. És egyébként ezek a szolgáltatók meg bizonyos funkciókat nem tartalmaztak. Tehát, hogy azt láttuk, hogy van egy rés, hogy mi mit képzelünk egy ilyen megoldásba, illetve, hogy mit láttunk a piacon, és akkor észrevettük, hogy igazából a kettő az nem annyira matching, tehát hogyha még használnánk azokat a megoldásokat, sem tudnánk kiszűrni, és az adásra nagyon drága lenne egyébként, és nem is akaránk dolgozni egy kezdő céggel, mint amilyen. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy csináljuk először meg így házon belül ezt a applikációt, és aztán pedig rájöttünk arra, hogy egyébként ez rengeteg más üzletnek is hasznos lenne így a világban bárhol. Tehát, hogy pivotáltunk ennél a pont, amikor rájöttünk, hogy wow, ez lehet hasznos másnak is.
Ez hol volt ez a pont, vagy ez hogy jöttetek arra rá, hogy gyakorlatilag egy ilyen házon belül megoldás az lesz a fő terméketek?
Úgy volt, hogy az alapítótársam Bence kint tanult Németországba, és akkor kimentünk 2016 környékén, volt egy ilyen startupos esemény így Németországba, az egyetem szervezte, ahol tanult, és így mondta, hogy menjek ki, mi lenne, hogyha ezt így egy ilyen pitch deckbe beraknánk, és megkérdeznénk így a potenciális befektetőket, mert volt egy ilyen speed dating befektetői találkozó, ahol el lehetett mondani az ötletet, és adtak visszajelzést, és akkor megcsináltuk így a pitch deck-et, ráraktunk pár szlájdot, hogy mit szeretnénk, hogy miért, és nagyon jó visszajelzés jött. Tehát, hogy ott találtunk potenciális befektetőt is, végül az nem jött össze, viszont így láttuk azt, hogy tényleg van erre ráció, meg érdeklődés, meg hogy ez nem egy ilyen megoldott probléma így a világban, ami már nem fontos, hogy más megoldás hozzon rá.
Amikor fizetek a neten valahol, akkor milyen adatokat lehet rólam azonnal leellenőrizni?
Attól függ, hogy milyen adatot
mennyire adsz nyitott meg könyv magadról. Az életem.
Igen. Tehát először is bármilyen honlapra felmész, akkor ugye egyrésztről van egy IP címed, meg van egy böngésződ, ami használja. Az IP címről ugye rengeteg dolgot meg lehet tudni, hogy éppen milyen szolgáltatód van, mobile, lakossági, nagyjából hol lehet ennek a lokáció, de az csak így kb. Város szinten működik. Ugye lehet tudni azt, hogy VPN-t használsz, vagy gyanús csatlakozásod van, és te van az eszközről meg igazából nagyon sok mindent meg lehet tudni, de nyilván van egy olyan pont, ami fölött már nem érdemes kutakodni, van egy olyan pont, ami alatt meg gyorsan be lehet szedni sok információt, az, hogy milyen fajta az eszközöd, milyen böngészőt használsz, milyen beállításaid vannak, milyen különböző extensionöket használsz a böngészőn, de egyébként mi nagyjából olyan szintig megyünk el, ami arra szolgál, hogy megállapítsuk, hogy esetleg más is használja ugyanezt a böngészőt vagy eszközt, vagy bármilyen fajta gyanús eszközt használ, tehát mondjuk emuláció van, vagy egy virtuális gép, tehát nem egy valódi fizikai eszköz, ami itt van a kezedben, hanem mondjuk valaki egy ilyen eszközfarmon akarja ezt a honlapot vagy applikációt megnyitni. Ezt mi észreveszünk, de egyébként vannak olyan végletek, amiket mi nem csinálunk, mert már gyanús lenne így sok felhasználnak, nem azért, mert látnának valamit, de hogyha megnyitják így a konzolt, a böngészőbe, akkor látják, hogy hú, milyen fajta adatok jönnek itt. Meg lehet állapítani azt is, hogy te milyen fajta honlapokat nézegetsz általában. Ez tök érdekes technológia egyébként, mert van egy ebből doktorált konzultánsunk, egy magyar úr, aki nagyon a mélyre ásott ennek, és vele dolgozunk együtt, aki segített ebbe, de amúgy félelmetesen meddig lehet elmenni, csak kérdés az, hogy mi az, ami már úgymond zavarja az embernek a magánéletét, vagy a titkait, de van egy ilyen vonal. Ez, amit nagyjából minden nagy cég is csinál, Google, Meta, stb. Ők is szintig ezzel emlek. Tehát a hirdetések ugyanebből élnek, csak mi másra használjuk fel az adatokat.
Tehát ez kifejezetten azt jelenti, hogy technológiailag bőven képesek lennétek többre. Ugye itt egy picit foglaljuk össze, hogy maga a Sion egy olyan szolgáltatást nyújt, ami kártyás fizetésnél
nagyon gyorsan bizonyos változók alapján leellenőrzi a fizetőt, hogy ez egy gyanús fizetésre, tehát hogy csalni akarnak-e. Ezt jól foglaltam össze?
Igen, igen, teljesen jól. Annyi, hogy nem csak kártyás fizetésre használnak minket, hanem például a regisztrációkra, hogy kiszűrjék azt, hogyha valaki mondjuk több fiókat akar nyitni, vagy mondjuk spamelni szeretne, vagy mondjuk egy hirdetést szeretne elhelyezni, amelyik nem létezik, tehát bármilyen módon valamilyen kárt okozni az online vállalkozás számára azzal, hogy nem a saját nevében, nem a saját információval regisztrál. Tehát beletartozik egyébként az is, hogy mondjuk belépéseket is nézzünk, tehát hogyha valaki mondjuk egy lopott jelszóval, vagy más fiókjába be akar törni, azt is észre tudjuk venni, illetve így most már figyelünk olyan fajta regisztrációkat és pénzmozgásokat, ami pedig így a pénzmosás elleni törvényeknek való megfelelésben segít. Tehát, hogyha valaki mondjuk olyan névvel regisztrál, ami politikushoz tartozik, vagy bármely országába, vagy egy rokonjához, vagy bármilyen fajta olyan névvel és születésdátummal rendelkezik, ami kockázatos, és jelenteni kell azt, ami tudjuk úgymond jelezni az ügyfeleinknek.
Ugye ezzel kapcsolatban volt is egy felvásárlásatok, erről majd később kérdeznélek, de még maradjunk egy kicsit ott, hogy ugye említetted, hogy már a diplomunkádban is azt mondtad, hogy a gépi tanulást lehet alkalmazni, és akkor gondolom, ezt be is építettétek a Szionba, sőt, ezt korábban nyilatkoztad is, hogy ezt megtettétek. Nektek van olyan problémátok, hogy azt mondja az AI valamire, hogy na, ez gyanús, de igazából nem mondja meg, vagy nem tudjátok, hogy miért?
Igen, ezt úgy hívják, hogy a fekete doboz algoritmust, amikor egy algoritmus olyan döntésre jut, amit nem tudom magyarázni, de ez egy fajtája. Ezek vannak a fehér dobozok, amikor pedig muszáj megmagyarázni. Tehát, hogy amikor egy gépi tanulási algoritmust csinálsz, akkor kiválasztasz különböző eszközöket, különböző úgymond könyvtárakat, vagy olyan fajta már kész megoldásokat általában Python nyelven, vagy R nyelven, amiket te behangolsz arra, hogy olyan fajta adatokat érezzen, használjon, ami neked is van, és arra rátanul, és abban az esetben ki tud választani, milyen fajta modellt alkalmaz. Egyébként ezek a fekete doboz algoritmusok sokkal pontosabbak, ez így vajdában, csak hát olyan fajta logika van mögötte, amit nem lehet így leírni. Tehát, hogy rengeteg szempont van. Még egy fehér doboznál egyszerűbb, tehát ott van egy döntési fa, ugye osztályozás van, bizonyos kimenetelt határoz meg. Nagyon egyszerűen ugye mondjuk időjárás is ilyesmi, tehát az, hogy milyen idő lesz, az is ugyanúgy akár géptanás lehet megmondani a különböző minták alapján. De a fehér doboz egyébként az jobban érthető az emberek számára. Tehát, hogy mi próbáljuk a kettőt ötvözni. Tehát azt mondani, hogy amikor nagyon biztos valaki csaló vagy nem csaló, akkor fekete doboz, és amikor a kettő között van, és fontos tudni azt, hogy miért lett ilyen döntés, akkor meg fehér doboz. Tehát, hogy akkor elmagyarázzuk, hogy miért lett ilyen döntés. Egyébként pedig az emberi szabályrendszer, amit mi még hozzárakunk, az bármikor felüri a döntéseket. Tehát, hogyha van egy olyan, hogy jó, ebből az országban biztos csalók jönnek, vagy az eszköz, vagy az az IP biztos csalókhoz tartozik, akkor az felüri mindig azt, amit a gépi tanulás mondana.
Ti tapasztaljátok egyébként ezt, hogy az algoritmusok elkezdenek ilyen sematikusan abba az irányba menni, hogy te, jó, Nigéria, akkor onnan inkább nem fogadjál el semmit, mert hogy onnan jönnek a csalások, nem tudom, x százaléka, és akkor az egyszerűbb, hogyha semmit nem fogadsz el.
Ilyenfajta szabályokat, amik nagyon ilyen igen vagy nem egy adatpontra, és egy nagyobb mondjuk lokáció, vagy város bármi, azokat általában nem szoktuk így alapból odaadni a klienseknek, de most, hogyha rátanul el egy gépi algoritmus, akkor nehéz azt mondani, hogy ez mégsem igaz, de mi próbáljuk úgymond ezeket kiszedni így alapjába, vagy ezeket a bias-eket így. Uh-huh. De mondjuk kliens függ, lehet, hogy nekik alapból már mondjuk tiltólistán van bizonyos országok, és legtöbbször ez szokott lenni általában. Tehát nem fogadnak mondjuk, nem tudom, Afrikából rendeléseket legtöbbször, mert félnek, hogy valami nem okés.
Ugye már említetted a mostani interjúban is, hogy egy ilyen startup pitching rendezvényen egy befektető felajánlott nektek tőkét, ugye 200 000 euró, amiről korábban is beszéltetek, de emiatt Berlinbe kellett volna költözni, és nem tudtátok volna befejezni az egyetemet, és így akkor nem csaptatok rá, és később már nyilatkoztat, hogy akkor ez a lehetőség elment. Ebbe tudsz valamilyen betekintést nyújtani, hogy miért nem fogadtátok el, mert amúgy ez egy nagyon kontraintuitív döntésnek tűnik, ugye van egy ilyen mantra Magyarországon, hogy a legtehetségesebb fiatalok azok elmennek, titeket ráadásul külföldi befektető várt volna tártkarokkal Berlinben, tehát hogy mi volt ennek a döntésnek a háttere?
Nem kaptunk végül ajánlatot, hanem az volt, hogy ő mondta, hogy nagyon szeretné csinálni, és csomó kérdés felrakott, és akkor a kérdésekre elkezdtünk a legjobb tudásunk szerint válaszolni. Mondta, hogy menjünk Berlinbe, találkozzunk vele most, és akkor ott tudnánk csinálni együtt, és akkor mondtuk, hogy hát jó, oké, lehetne az, hogy esetleg mi úgy kezdenénk el ezt csinálni, hogy akkor még ezt így mondjuk suli mellett, és akkor, ugye, és akkor az így a momentum elveszett, szóval. Nem azt mondtuk, hogy hú, nem akarunk kiköltözni, hanem úgymond elsődleges úgymond due diligence folyamat során, mikor nem mondtuk azt, hogy azonnal ráugrunk, és ott leszünk a városban jövő héten, és akkor csináljuk. Ha kimentünk volna, szerintem, tehát a következő héten mondjuk azt mondjuk, hogy oké, csináljuk, itt vagyunk, akkor biztos befektettek volna, de ez így tanuló pénz, tehát, hogy mi is megértettük azt, hogy befektető úgy fog befektetni, hogyha vagy egy városba vagy vele, főleg az elején, vagy van valakik, aki abban a városban, ahol te is vagy. Tehát, hogy főleg így a COVID előtt meg után szó. COVID alatt az a magyarra számított, most már azért újra azt látom, hogy így fontos az, hogy legyen valamilyen fajta vezetői jelenléted abban a városban, ők is vannak.
Ugye az első befektetők 2017-ben 50 ezer eurós tőkét fektetett a cégetekbe, itt mi volt a pitch és ki volt a befektető?
A Fiedler Capital fektetett be, és ők üzemeltették annó a Mozaik nevű coworking space-t, ez szerintem már nem létezik, Pannonia úton volt a 13. kerületben, és ott volt egy csomó rendezvény, amit még a Biás Csongorék rendeztek, akik a Startup Hungary-t csinálják most. Ott kezdtünk először egy Magyarországon pitchelni, és akkor elkezdtünk egy ilyen beszélgetést, nekik nagyon tetszett az ötlet, és akkor egy ilyen pre-seed-szerű befektetést kaptunk, ami arról volt elég igazából, hogy felvegyünk még 2-3 fejlesztőt rajtunk kívül, kaptunk 2 asztalt, aztán 3-4 asztalt ott a coworking space-be, és akkor felfejlődtünk ilyen, nem tudom, 8-10 főre így annak az évnek a végére, és ott jött egy fordulópont, mikor megtaláltuk az első nemzetközi ügyfelünket, aki már a terméket úgymond valós fizetési feltételekkel tudta használni, szóval lett belőle egy ilyen első, nagyobb korai felhasználónk is.
Gondolom ez az Eurobet, akiről beszélsz, ez az Olaszország egyik legnagyobb fogadóirodája. Uh-huh. Hogy akadtatok rájuk? Hogy sikerült egy ilyen dealt összehozni egy magyar cégként, akit hát akkor még senki nem ismert?
Igen, azt csináltuk, hogy minden nap küldtünk 500 e-mailt mindenfajta cégnek, és így ezt így folyamatosan minden nap. De ugyanazzal a szöveggel, tehát, hogy így mondtuk, hogy hú, hát elkezdtünk blogolni, ami egyébként később kérdő, hogy tök jó volt, viszont nagyon akartuk, hogy valaki elkezdje legalább így próbálni, használni, és akkor betaláltuk valahogy az ő ilyen IT vezetőjüket, aki pedig elment a csapatához, és azt mondta, hogy hú, nézzetek, mit találtam, van egy ilyen problémánk, esetleg jó lehet-e, és akkor így mondták, hogy oké, kezdjük használni, bekötötték, és észrevettük, hogy egyébként a rendszer például el sem bírja ezt a forgalmat, meg egy csomó hibája volt, szóval emlékszem, egy hétig mindenki bent ült egész nap, és csak tesztelte a programot, és folyamatosan jelentette a hibákat, és azt folyamatosan javította az a 2-3 fejlesztő, aki volt, szóval nagyon örültünk neki egyébként, hogy betalált végre egy e-mail. Aztán egyébként ez az outbound effort, ez nem volt így feltartó, tehát szerencsénk volt azért ezzel. Nagyon kicsi az eső, hogy valaki így random e-mailekkel talál egy ügyfelet, ezt azért manapság már főleg, ez azért ez már lassan 7 éve volt, ma már mindenki kap rengeteg ilyen e-mailt, tehát folyamatosan mindenki, annó még akkor nem volt ez ilyen frekvent, tehát hogy mindenkit bombáznak e-mailekkel, ez egy elég érdekes, vicces időszak volt, amiket egyébként jó visszagondolni rá, teljesen más dinamika volt.
Kicsit tudsz arról beszélni, hogy ez milyen dinamika volt, meg hogy ugye a társaddal, Jendrusák Bencével építitek a céget azóta is.
Hát a legnagyobb különbség az az nálam, amikor már mondjuk felálltam és megszólaltam, akkor akik nem hallották, azokból már sok van, és régen ez nem így volt, tehát hogy amikor még mindenki ismert engem, és mindenki tudta, hogy hogyan gondolkodunk, miről értették az egész sztorit, és hogy növekedtünk igazából, volt egy ilyen pont, nem tudom, ez kb. 50 fölött, vagy talán 100 fölött, ahol már éreztem azt, hogy rengeteg új csatlakozót nem is ismerek, meg hogy ők se ismernek engem, nem is beszéltünk még. Próbálok ezen nyilván javítani, folyamatosan ilyen kávé cseteket csinálok ma is, de hogy így más már, mikor mondjuk 250 ember dolgozik egy ilyen cégben. A csapatépítés szerintem mi rengeteg fajta különböző ugye, módszert használunk arra, hogy legyen az embereknek onboardingja, értsék a víziót, különböző videós anyagaink vannak, próbálunk a tréningre fókuszálni, próbálunk különböző stratégiai víziókat negyed évente levetni a cég számára, hogy mi miért történik, hova haladunk, és az egészet erre fűzzük fel igazából. Ez nagyon más, mint mikor van mondjuk 10 ember egy szobában, és igazából csak hátrafordulsz a forgószékkel, mondasz valamit, és mindenki hallja és érti, akkor nem kellett ezzel ennyit foglalkozni. Tehát akkor csak annyi volt, hogy igazából konzisztensen azt kommunikáltuk, amit szeretnénk, most már azért rengeteget kell ismételni magunkat, hogy akik nem jönnek egy meetingre éppen, mert nincsenek, tudjanak valamiről, ami fontos, mert más nem mondja el nekik, stb. Szóval így nagyon átalakult ez a struktúra. Remélem a kultúra az nem egyébként, mert nyilván nehéz egy olyan kultúrát építeni, ami már mindenkit egyenlően kiszolgál ezen a szinten. Főleg, amikor már különböző lokációkban vagyunk, különböző csapatokkal, tehát ugye van már irodánk Londonban, meg Austinban, Texasban is, szóval az legnehezebb szerintem. Még így a magyar irodában még így úgy látom én, hogy ha körbesétálok, akkor mindenkit most már így tudom, hogy ki, meg ismernek engem. Külföldi irodákban is szerintem, de mivel folyamatosan van, hogy nincs valaki mondjuk irodában éppen mondjuk pár hétig, mint vezető, akkor ott már látszik, hogy egyébként itt több kérdés van, meg több gondolkodás van, akkor most hova is megyünk, meg mire is kell fókuszálni, stb. Szóval így kicsit ez az ilyen lokáció per vezetőségi eloszlás, ez szerintem egy ilyen kulcs, hogy egyébként mi is Amerikában többször megpróbáltunk elindulni, csak hogy ameddig nem volt kint az alapítótársam úgy fixen, full time, addig nem is nagyon működött, mert felvettünk embereket, ők így nem értették, hogy most miről van szó, hiába hívtuk ki őket 2 hónapra Magyarországra, hogy betanulni, visszamentek, és mintha nem történt volna semmi, tehát hogy nem értették teljesen, hogy akkor most mi is a termék, kik az ügyfelek, hiába mondtuk el nekik sokszor, de hogy így folyamatosan vannak kérdéseik, és ha ezt nem tudja valaki megvászolni ott helyben az ő időzónákban, főleg, hogyha szélszesek és marketingesek, akkor úgy nehéz külföldi irodát üzemeltetni. Tehát az egyik előnyünk az volt, hogy Londonban ugye kínéltem kicsit több, mint 2 évet, és ott pedig egy ilyen egész nagy csapatot tudtunk felépíteni. Na már ugye most is az, hogy nem vagyok kint fixen én sem, az elmúlt 12 hónapban ugye így sokat utaztam nagyon, meg Magyarországon sokat kellett lennem, ugye nem volt itthon se senki, szóval így jönnek új emberek, elmegy pár régi, és akkor van egy ilyen cserélődés folyamatosan, tehát ott is így folyamatosan kell valakinek egyengetni az emberek útját, meg a kérdésére válaszolni, az itt szerintem nagyon fontos a nemzetközi terjeszkedés kapcsán.
Ezt az ilyen elég tudatosnak tűnő szervezetépítési és cégépítési stratégiát, ehhez milyen referenciapontokat tudtatok használni, mert ez nem mindenkinek jön intuitíven.
Szerintem a leghasznosabb az volt, hogy mikor Series A körnek 2021-ben bejött a Creandum nevű svéd befektető, akik egyébként Magyarországon a Shaper 3D-be meg a CraftDogs-ba is tettek, nekik nagyon jó ilyen angyal befektetői házatuk van, és rengeteg ilyen alapító, meg különböző CPO, CTO-rologba dolgozó embert tudott csatlakozni, akik így mentorként segítettek, és így elmondták ezeket az ilyen legjobb praktikákat, ami ilyen cégépítésnél fontos. Sokat kérdezünk általában, meg így aktívan, mi is próbálunk így a hálózatban, a networkben így különböző embereket megkérdezni, különböző problémákra, szóval folyamatosan így beszélünk ilyen profikkal bizonyos területeken, és akkor az ő tudásokat próbáljuk visszacsatolni a mi saját szervezetünkbe.
Ugye említetted a Creandumot, de még szeretnék egy másik körről beszélni, ami talán egy magvető kör volt, ami a Portfolion vezetett, és ők fektettek be a cégetekbe 2018-ben és 2019-ben, ugye előbb 500 000 eurót, később pedig 1 millió eurót, tehát ugye 1,5 millió eurót. Mit hoz a pénzen kívül egy ilyen befektető, mint a Portfolion?
A Portfolion egyébként szerintem nagyon segítőkész, igazából az elején az volt csak kicsit nehéz, most már ez megoldott, hogy így majdnem minden évben cserélődött náluk az a partner, aki velünk dolgozott, de egyébként amit megígértek, azt megtették 100%-osan, szóval nem is ígértek túl, ezzel is volt már egyébként tapasztalatunk, aki túl sokat ígér, azt nem történik annyi, ők nem ígértek túl sokat, viszont amit ígértek, azt megtették 100%-osan, tehát hogy például az OTP-vel vagy egy működést ugye nyitottak ajtót nekünk, hogy akkor tudjuk, hogy kivel hol kell beszélni, és akkor ez így megtörtént. Tehát, hogy semmilyen fajta negatív tapasztalatom nincs velük egyébként, korrektan jártak el. Sőt, egyébként minden befektetési körnél ők akarták a úgymond proráta jogokat gyakorolni, azt jelenti, hogy ugyanannyival feltöltötték a saját befektetésük, mint amilyen higultak, ami azt jelenti, hogy folyamatosan tettek bele még több pénzt.
Good evening. The latest UK case of coronavirus is the first to be contracted within the country rather than abroad.
A Washington state resident fell ill after returning from Wuhan, China.
Március 16-ától kezdve, tehát hétfőtől kezdve új oktatási munkarend lép életbe. Ezt úgy hívjuk, hogy tantermen kívüli digitális munkarend. Ez azt jelenti, hogy a tanulók...
Ugye erre az időszakra esik a koronavírus járvány kitörése. Ez mennyiben segítette a cégépítéseteket? Tehát, hogy iszonyatosan felpörgött ugye az online kereskedelem, ami egyfelől jelenthette azt is, hogy ez egy szuper piacbővülés volt számotokra, másfelől viszont lehetett volna egy olyan helyzet is, hogy elestek mondjuk a nagy volumen miatt, tehát hogy ez milyen hatást gyakorolt rátok?
Szóval a COVID eleje az mindenkinek egy ilyen sok volt, ugye ez a március környék, amikor minden cég ugye elkezdte befagyasztani a költségvetéseket, meg az összes úgymond partnereikkel elkezdtek alkudozni ugye a különböző árazásokon, tehát ez mindenki megtörtént, mikor azt hiszik, hogy majd ugye a világválság lesz, de aztán később ez nagyon felfele ívelt, tehát ugye nálunk is ügyfélszám, forgalom megnőtt, emiatt ugye tudtunk ugye mi is több embert felvenni, még több ugye bevételt tettünk szert, tehát az ilyen 2020-ban ilyen 20 főről nőttünk 50 főre, és akkor így megháromszoroztuk a bevételt, illetve 21-ben pedig 50 főről 150-re, és akkor meg háromszoroztuk a bevételt. Szóval egyébként ez nagyon pozitív volt, aztán nyilván most az elmúlt másfél évben ez így visszacsappant, mert már nincs az az ilyen digitalizáció olyan szinten, de egyébként ez minden startupot érint.
Ugye említetted a Creandumot, hogy ők vezettek 2021-ben egy befektetői kört, ugye ők nemzetközileg Spotify-ba, Bolt-ba, illetve a Klarna-ba is fektettek már be, ez már egy 10 millió eurós befektetés volt a Seon-ba. Itt ők jelentkeztek, hogy befektetnének, vagy ti jelentkeztetek a tőkért, szóval ez hogy működött?
Nem is kerestünk befektetést aktívan, hanem volt egy másik svéd befektető, akikkel már korábban beszéltünk, akkor nem mondtak, aztán újra megkerestek, látták, hogy milyen jól fejlődünk, és mondták, hogy akkor ők befektetnének, erre valahogy meghallották ugyanígy a kapcsolati hálón keresztül, hogy akkor a Seon most lehet, hogy behúzott, ők bejöttek így a gyorsítósávra, és akkor letettek egy jobb dílt, ugye jobb brandjük volt, szóval így inkább velük mentünk a Creandummal, és nem bántuk meg egyébként, illetve akkor még nem volt a fejünkben, hogy hogyan kell egy ilyen tőkebevonási stratégiát lehető legjobban menedzselni, szóval azóta ez a Series B-nél meg fel lett úgymond használva ez a playbook, úgy mondják, hogy azt, hogy az, amilyen stratégiát követsz így, szóval azt sikerült jobban csinálni a B-nél, viszont ez is, hogy nem tudtuk előtte, hogy ez hogy működik, mikor ugye versenyeztetni kell a befektetőket, szóval ja, ők találtak meg minket.
És ez hogy működik, vagy mi az, amit akkor még nem tudtatok?
Igen, ez úgy működik, mint a randizás, hogy így az elején csak a jó dolgokról beszélsz, nem mondasz semmi nehézségről, semmi kihívásról, és akkor van egy pont, amikor pedig elindítod a folyamatot, és azt mondod, hogy akkor mindenki egyszer elkezdesz beszélni, és azt mondod, hogy van két hetük arra, hogy eldöntsék, hogy mit szeretnének, és utána te döntés hozol. És ez egyébként akkor még 2022 elején ez egy ilyen nagyon-nagyon jó stratégia volt, mert hogy ugye több mint 5 ajánlatot kaptunk így két héten belül. És
ez már a Series B.
Igen, ez már a B. És tudtunk válogatni. Sőt, még az is fontos, hogy nem is a legnagyobb cégértékelést nyújtó ajánlatot fogadtunk el, 25%-kal magasabb lett volna a cégérték, tehát már ez a 700 millió fölötti, viszont tudtuk, hogy ez a befektető az tényleg csak pénzt tud szolgáltatni, tehát ott nincs semmi más, és inkább egy ilyen hardcore Silicon Valley befektetővel akartunk volna dolgozni, akiknek van kapcsolatuk, meg segítséget is tudnak adni, meg boardseatet foglalni, akivel tanácsokat adnak ezen keresztül. Szóval egy logikus döntés volt szerintem, meg jól jártunk vele, mert lehet, hogy az a másik opció meg nem is jött volna össze a végén, tudod, mert ők mindent kiszerveznek, szóval nem is érdek. Tehát, hogy azt az ajánlatot ilyen 20 perc telefonbeszélgetés után kaptuk meg.
De ilyen túl szép volt, hogy igaz legyen?
Nem ment, hogy biztos, hogy adtak volna, ez is egy ismert befektető cég, csak hogy ők csak ezt az úgymond fear of missing out effektet követik, tehát hogy mindig csak arra ugranak rá egy sok ajánlattal, akik már biztosan behúznak egy befektetést, szóval ez más.
Más elvégezte a munkát, akkor már biztos nekik is jó.
Persze.
Még egy kicsit térjünk vissza ehhez a 10 millió eurós befektetési körhöz. Ugye ezt a pénzt később nyilatkoztat, hogy részben amerikai növekedésre fordítottátok, és hogy ez az első próbálkozás nem volt egyértelműen sikeres, és már most is beszéltél arról, hogy amíg ki nem költözött a társad az Egyesült Államokba, addig ez nem feltétlenül volt egy olyan piac, amit jól meg tudtatok fogni. Miért nem?
Szerintem egyrésztről azért nem, mert nem volt meg az a csapat, aki ezt el tudta volna adni kint. Az amerikaiaknál is nagyon fontos, hogy vesznek valamit, akkor egy amerikai emberre tudjanak beszélni, és hát időzónában legyen support, meg megfelelően legyen ez a sales tudás mögötte, ott jobban számít ez az ilyen emberi kapcsolat egy ilyen vásárlásnál, hogy valakit ismersz, megbízol benne, referálják. Még Európában inkább azt látjuk, hogy csak a tények meg az árazás számít. Tehát, hogy megnéznek két terméket, akkor oké, melyik funkció, kinél, hogy működik, mi a szükségünk, hol van pipa, hol nincs árazás, oké. Még Amerikában inkább az, hogy előtt tudjuk, hogy nagyon jó, mert mondták a XYZ-ek, és hogy akkor muszáj ezt megvennünk. Tehát ott nincs ez a jobban technológiai tulajdonságokra építő döntés. És igazából ezt nem tudtuk, meg így nem is tudtuk felvenni a jó embereket, anélkül, hogy lett volna kint egy vezető. Ugye most idén csatlakozott egy sales vezető, Amerikában, Austinban, Bencével dolgozik, ő már tudott egy rendes csapatot építeni, fel tudott venni embereket, tudta, hogy milyen embereket hol kell keresni, meg a saját kapcsolati hálójából fel tudott venni 5-6 embert, így szinte azonnal, úgyhogy az nagyon fontos volt, hogy legyen kint egy vezető, meg egy olyan vezető, aki meg a sales-t viszi, mert ott teljesen más mentalitással szélszelnek így az emberek is. Míg Európában inkább az amerikai modellt mások, meg amerikai cégek jönnek Európába, addig Amerikában van meg az a tudás már, akik ilyen gyors növekedésű technológiai cégeknél már összeték ezt a tudást, ami ahhoz kell, hogy el tudja adni gyorsan egy ilyen megoldást különböző cégeknek. Meg ugye a piac is sokkal nagyobbként, tehát hogy a világ szoftverköltésének az 50% az Amerikában jön, úgyhogy a lakossága meg a világ 5%-a csak, szóval minden második dollár az ott kerül elköltésre, ami azt jelenti, hogyha nem vagy Amerikában, akkor nehezen rúgsz labdába, de az azt jelenti, hogy muszáj kimenni, tehát hogy most nézzük meg a Bolt esetét például, ők megcsinálták a inverse Uber-t, mindenhol nincs Uber, ott lett Bolt, ami egy működőképes modell attól még, tehát hogy nem muszáj Amerikában venni, hogy megcsinálni, de viszont egy ilyen B2B szoftvercég, mint mi, itt meg muszáj, tehát hogy nem tudjuk azt mondani, hogy Amerikában nem. De egyébként voltak már korábban is amerikai ügyfeleink, de nem volt meg az a növekedés, meg nem volt meg az a gyors építkezés, ami most már elkezdett így kialakulni idén.
És ez mikor léptetek meg? 2023-ban, hogy akkor egy ilyen nagy fókusz Amerikára?
Igen, Bence 22 végén költözött ki, akkor 23 elején vettük fel a sales vezetőt, és akkor az így most év közepétől elkezdett így összejönni.
Ugye beszéltem már a bevételek növekedéséről, ugye a hazai cégnek a bevételei, illetve az eredményei ezek teljesen nyitottak. Nagyon szépen kijön az, ami egy ilyen klasszikus korai startup viselkedés, óriási bevételnövekedés és nagy veszteség. Milyen költséges a ti növekedésetekben? Szóval ezt mindig elfogadjuk ilyen alapvetésnek, de hogy ebbe tudsz-e valamilyen betekintést adni?
Hogy mi a legköltségesebb része? Szinte 75%-ba a munkabér, tehát hogy arra költünk a legtöbbet, és azt is Magyarországon. Ugye itt van a legtöbb ember, 170 alkalmazott, és ez egy nagy kiadás. Egyébként a többi 25% meg nyilván irodaköltség, szerverköltség, utazás, stb. Szóval ami a fontos az, hogy mi nem veszünk meg más szolgáltatásokat, és adjuk el újra, minden, amit mi szolgáltatunk, azt mi csináltuk meg nulláról, tehát mi építettük fel az egész rendszert. Még más cégeknél van, hogy ők vesznek szolgáltatások, eladnak, miért nem csinálunk azt a szolgáltást adjuk, amit mi építettünk.
Ugye már beszéltünk a 2022-es befektetési körről, amiben ugye 94 millió dolláros befektetést kaptatok, ugye beszéltél ennek a körülményeiről is, illetve ugye ezt akkor nem erősítettétek meg, hogy 500 millió dolláros értékelés jelentett, de hogyha jól értem, erről most már nyitottabban beszéltek, így mi az, amiben egy ilyen befektetési kör felgyorsítja egy cégnek a fejlődését?
Az, hogy be tudsz fektetni a jövőbe. Tehát, hogyha azt mondod, hogy oké, lenne még 2-3 termékem, amiért fizetnének a kliensek, viszont ahhoz, hogy megcsináljam ezeket a termékeket, fel kell venni még 15-20 fejlesztőt, 4-5 sales-est, 2-3 marketingest, és te vagy azt mondod, hogy hú, ezeket nem vállom be, nem teszem meg ezeket a fogadásokat, mert félek, hogy vagy nem sikerül, vagy akkor nem tudok fókuszálni a más dolgokra, és annak lesz negatív hatása, de nem, ugye a befektetésből fel tudjuk venni ezt a újabb termékvonalat akár, vagy egy új piacra be lehet lépni, vagy kell építeni egy új csapatot valahol, tehát hogy a jövőbeli növekedést támogató befektetések leginkább, tehát hogy nálunk is ugye ez segített abba, hogy összehozzuk rendesen az amerikai bővítést, Magyarországon, ugye megtartsuk a csapat nagy részét, plusz még ugye most elkezdtünk újra új termék irányokat a jövőre való tekintettel felni, vagy mondjuk ugye megcsináltuk ezt a felvásárlást, amiről volt szó korábban, úgyhogy ezek mind arra szolgálnak, hogy gyorsabban elér egy olyan pontra, mint ahova a tőke nélkül érnél el. Tehát lehet, hogy ha organikusan növekedsz, akkor ez 5-6 év lát, még fel tudsz venni mondjuk 25 fejlesztőt, mire ők ugye kihozzák a saját megtérülésüket, még egy befektetés által meg gyorsabban tudsz növekedni emberek felvétele által.
Amiről most is beszéltem, meg korábban is említetted, vagy beszéltünk róla, ez a Complytronnak a felvásárlása, ami 2023 elején történt. Ez hogy merült fel? Követtétek ezt a céget, vagy hogy volt rajta így a térképeteken, mint valami, amit meg lehet venni?
Nem is tudtunk róla te egyébként, az érdekes, hanem van egy lengyel munkatársunk, és ő beszélt az alapítójával a cégnek, és mondta, hogy nézzünk rá, mert ugye pont akartunk egy ilyet mi is építeni, és akkor így megnéztük, rájöttünk, hogy egyébként ők pont egy olyan csapat, aki próbálnak tőkét bevonni, de így a nemzetközi terjeszkedés szinten különböző falakba ütköztek, viszont a termék az jó volt, működött, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább egyesítsük a kettő tudást, és mi már ezzel a termékkel tudunk így a piacon érvényesülni. Szóval egyébként szerintem egy jó ötlet volt, meg nekünk is segített abban, hogy gyorsítsuk a fejlesztést. Igazából nem kellett in-house mondjuk 2 évig fejlesztenünk, mert nem volt meg a tudás, így megvan a tudás, mert meg az emberek is, akik dolgoznak rajta. Szóval szerintem tök jó szinergiák lettek ezáltal.
És ez mi volt pontosan az a képesség, vagy az a tudás, ügyfélbázis, vagy csapat, amit meg tudtatok venni a Complytronnal?
Nem is annyi az ügyfélbázis, hanem inkább a csapat, ami
hogy teremtett értéket a Sion számára.
A terméknek a know-how-ja. Mi nem tudtuk, hogy kell egy ilyen pénzmosás elleni programot üzemeltetni, meg működtetni. Fel kellett volna válnunk egy embert hozzá, valószínűleg az ilyen fél év lett volna, akkor le kellett volna fejleszteni a dolgot, az még egy év lett volna, így meg volt minden már adott, meg volt a náhol, tudtak, hogy működik egy ilyen termék, hogy kell üzemeltetni, hogy kell bővíteni, úgyhogy ez rögtön így rajtunk keresztül értéket tudtam tenni az ügyfeleink számára, mert most már ilyenünk is van.
A TechCrunch forrásai szerint ez egy 2,5 millió eurós díl volt, amit ti nem erősítettetek meg. Egy cég miért nem beszél erről nyíltan, hogy mondjuk mennyiért vásárol, vagy mennyiért ad el, tehát hogy ez miért nem áll érdeketekben, hogy mutassátok, hogy ennyire tőkerősek vagytok, hogy egy ilyen dílt is végre tudtok hajtani?
Ez sok szempont miatt nem annyira előnyös erről publikusan beszélni. Egyrészt ugye ennek a dílnek még van egy struktúrája, ez nem ugyan legtöbbször, hogy akkor kapnak 2,5 millió eurót, hanem van egy olyan része, hogy több éves együttműködés során kerül kifizetésre, vagy bizonyos úgymond KPI, vagy metrikák elérése alapján kerül kifizetésre. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen többszintes dolog, meg egyébként nem akarunk mondjuk a konkurenseinek se ötletet adni, vagy nem akarjuk azt, hogy piacon tudják, hogy ez most pontosan mi meg hogy volt. Lényeg az igazából, hogy a termék az most már a Sionnak a szellemi tőkének a része. Uh-huh. És a csapat pedig építi tovább azt, amit elkezdett.
Ugye nagyon brutális a növekedésetek, de ti se tudtátok elkerülni azt a leépítési hullámot, ami a tech szektorban végre ment. Ugye idén tavasszal építettetek le. Ezt most kicsit így távolabbról szemlélve, ez hogy járult hozzá a Sion további fejlődéséhez, ez a döntésetek?
Amit fontos tudni, hogy a nagy befektetés után elkezdtünk olyan sok pénzt költeni, sajnos túl későn vettük észre azt, hogy egyébként a piac nem fog visszapattanni, még minden tech cég azt gondolta, hogy 2022 közepén még, hogy jaj, majd év végére, meg majd jövő év elejére minden visszaáll a régi kerékvágásba. Fontos az, hogy minket több szinten érintett, mint minden más startupot, ugye a globális gazdaság lassulása, ugye egyrésztről a tech szektorban sokkal kevesebb befektetés történik, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebb startup keres más startupokkal együttműködésre opciókat, ami azt jelenti, hogy sokkal kevesebbet vesznek, sokkal több ember van benne egy döntési folyamatban, amikor megvesznek bármilyen szoftvert, tehát hogy már nem csak a végfelhasználónak kell elpicselni az egész sztorit, hanem el kell pitchelni a CEO-nak, a CFO-nak, a CEO-nak, és akkor a végén mindenki még két hétig meg akar hallgatni más megoldásokat, de mi is ezt csináljuk, tehát minden tech cég ezt csináljuk. Kisebbek a budgetek, nehezebb felhasználni, és 2022-ben volt egy olyan felívelésünk, amikor elkezdtünk nagyon-nagyon sok embert felvenni, és sajnos egy olyan playbookot követtünk, ami nem vette számításba azt, hogy egyébként milyen akkor, hogyha még rosszabb lesz a gazdaság, milyen akkor, hogyha ezek az emberek mondjuk nem tudnak időben betanulni és elkezdeni dolgozni, és mondjuk lehet, hogy akár másfél-két év vagyok szintre jönnek. És azt is az elkezdeni, hogy 2022-ben viszont, meg 21-ben és meg 20-ban is sokkal nehezebb volt nagyon jó embereket felvenni, ugye minden cég vett fel folyamatosan pont amiatt, mert ugye rengeteg pénz volt mindenkinek, ugye tech emberekkel.
Meg volt kamat.
Igen. És emiatt ugye a jó embereknek ugye volt munkájuk, nem akartak elmenni sehova, meg voltak jól fizetve. Azok a cégek, akik vettek fel, azok ugye meg nyilván lejjebb tették a bárt, úgymond, mert hogy nekik mindenképp kellett ember, ugye feltek azt is, aki nem volt annyira jó lehet arra, vagy nem volt tapasztalatlan rendelkező ember. Mi is ugyanebben a hibába estünk, és feltünk rengeteg olyan embert, akik nem volt iparági, vagy akár nem is volt tech tapasztalatuk, és akkor azt gondoltuk, hogy majd betanítjuk őket, és majd minden visszaáll, és ez így nem jött össze, és akkor észlettük 23 elején, hogy ha így folytatjuk, akkor a kiadásaink által mondjuk a cég még másfél-két évig tud működni úgy, hogy ne kell újabb tőkét bevonni, és nem tudtuk, hogy mi lesz másfél-két év, mert hogyha nem változik semmi, akkor meg nem fogunk tudni tőkét bevonni, és akkor meg még nehezebb problémával fogunk szembesülni. Ezért nagyon nehéz döntést kellett hoznunk, hogy akkor megvágjuk a kiadásokat, és akkor minden módszert megkerestünk arra, hogy volt egy ilyen leépítés is, különböző szolgáltatókat lemondtunk, nem mentünk új irodába, tehát ott maradtunk a régi irodába, mindenfajta módot kerestünk arra, hogy költséget csökkentsünk, illetve ugye elkezdtük a vezetőséget teljesen lecserélni. Mert hogy nem úgy, hogy elküldtük az embereket, hanem hogy felvettünk új vezetőket, akik ugye szintet emeltek, tehát hogy ugye jött az új sales vezető, új technológia vezető, új marketing vezető, és egyébként ez pont jó időszak arra, hogy azok az emberek, akik mondjuk nem voltak másfél-két éve a piacon, azok most kint vannak, és sokkal jobb embereket lehet találni egyébként gyorsabban, mint másfél-két éve. Szóval egyébként, aki most építkezik, most csinál startupot, annak lehet, hogy könnyebb jó embereket találni, mint mondjuk másfél-két éve. De befektetés meg nehezebb találnia. Uh-huh. Szóval van előnye, meg hátránya is. De egyik legnehezebb pillanat volt egyébként az egész vállalkozói időszakunk során, de szerencsére most egy olyan pontra érkeztünk, ahol nagyjából megharmadoltuk a kiadásainkat, és több mint 5 éves úgymond ránvéjünk van, tehát hogyha nem változik semmi, nincs több új fél, vagy nem is jön új ember több, akkor 5 évig még így simán el tudunk működni, ami egyébként nagyon jó számnak számít. Úgyhogy most jövőre már gondolkozunk, hogy akkor milyen fajta újabb befektetéseket tegyünk, hogy esetleg gyorsítsuk ezt a növekedést.
Ez mit jelent, hogy megharmadoltátok, hogy 33%-ra csökkent, vagy 33%-kal csökkent?
33%-ra csökkent.
Tehát egyharmadára estek.
Igen.
Hát akkor ez egy erős ilyen tisztulás és fenntartatósági
igen.
előrelépés. Korábbi interjútban megneveztél persze a tulajdonostársadon kívül más kulcsembert is, aki hozzájárult a sikeres növekedéshez, illetve arról is beszéltél, hogy a londoni üzletfejlesztési iroda megnyitása az mennyire sokat segített nektek. Hogy tudnád szemléltetni a különbséget a között, amit Magyarországon hívunk marketing és salesnek, és amit tőlünk nyugatabbra lévő országokban, vagy akár Londonban?
Az, hogy ott teljesen alapjában globális a tech cégnél mondjuk from day one, tehát első naptól globális a terjeszkedés, és tudják azokat a taktikákat, azokat a praktikákat, amiket itthon még annyira nem használnak a globális terjeszkedéshez kapcsolódóan. Tehát a honlaptól elkezdve ugye product marketing, vagy akár hirdetések, de tehát van itthon is rengeteg tudás, de hogy mondjuk nincs meg az a vezetői tudás, ami onnan származik, hogy aki már dolgozott egy ilyen cégben, és látta belülről a működést. És egyébként lehet, hogy lesz a jövőben, tehát nálunk is van, aki dolgozott már a SEO-nál különböző szinteken, és most mondjuk elment máshova, és már tudja azt a tudást, amit SEO-nál látott, remélem, az még többször és még több helyen meg fog történni itt Magyarországon is, de hogy mindig a következő szintet kell nézni, hogyha vállalkozó, akkor olyan ember kell felni, aki nem kisebb vállalkozásban dolgoz, hanem már dolgozott egy akrabban, mint a tiéd, de látott egy nagyobbat is, tehát hogy el tudja jutatni az mostani fázisról a következőre. És valaki jó abban, hogy mondjuk céget csináljon 2 főtől 50-ig, valaki mondjuk 50-től 200-ig, valaki mondjuk 5000-től 10.000 főig. Ha mondjuk 10 fős céged van, akkor nem akarsz egy olyan embert felvenni, aki 5000 fős cégbe dolgozott csak, mert ő nem fog tudni úgymond ezt a 10 fős közeget megérteni. Jó, hát egy fejlesztő az igen, tehát most nem azt mondom, hogy ez most teljesen inkluzív csak, de hogy mondjuk aki a növekedését fel, tehát egy sales vagy marketinges vezető, ott teljesen más taktikákra van szükség, mint ha egy kis porszám vagy a gépezetben, itt viszont te leszel a legnagyobb, úgymond faktor az egész siker tekintetében, tehát hogy ezekre mindig figyelni kell.
Kicsit így az interjú végén szeretnék még a saját motivációidról beszélni. Ugye egyfelől nagyon gyorsan össze tudtuk hozni ezt az interjút, amit külön köszönünk, de amit nagyon érdekes volt látni, hogy nagyon erős határt húztál abban, hogy mennyi időd van, amit erre a podcastre tudsz fordítani, mióta és hogyan menedzseled ennyire szigorúan a saját időbeosztásodat?
Ez is egy folyamatosan változó és folyamatos tanulásból jövő dolog, mivel tudom, hogy csak 21 órán van, és rengeteg olyan dolognak kell megfelelnem egyszerre, ami különböző szempontok miatt fontos, ugye teszem azt mondjuk az ilyenfajta megjelenések, szerintem fontosak, és pont ezért szeretnék mondjuk visszaadni a közösségnek is, de hogy azt nem tudom bevállalni, hogy mondjuk minden héten egy napot rááldozok, tehát hogy rengeteg más commitmentem, tehát elfogadtságom, amit muszáj beosztanom, tehát hogy kialakult bennem ez az, hogy felkelek akkor 6:30-kor, akkor pontosan mikor edzek, meddig, ha aki késik, akkor nem megyek el, ha én kések, szólok előre, átrakjuk máshova, tehát hogy így mindenben van tálaznám, az egész hetem előre tudom, hogy mikor mi fog történni, próbálok még előrébb menni akár hónapokkal, tehát jövőre is tudom, mikor, hol kell lennem éppen, de hogy ha nincs meg ez, és mondjuk én késnék helyekről, vagy folyamatosan késnék, vagy mondjuk random talál ki dolgot, hogy éppen mikor mit kell csinálni, az nem fog előrevinni. Így szerintem ha valaki már egy céget vezet, akkor fontos az, hogy minek legyen meg a kerete, mikor, meddig tud valamivel foglalkozni.
Most van egy cégetek, amit mondtad, hogy akár 5 évig is tudna működni, hogyha ceteris paribus így nem nagyon változnak a körülmények, jó csapatot építettetek, több ilyen frissítésen is túl vagytok. Mik azok a dolgok, amiért nem tudsz aludni este, vagy mik azok, amik eszedbe jutnak esetleg, amikor felébredsz? Uh-huh.
Mindig az új problémák. Tehát, hogy mindig olyan problémákkal szembesülünk, ami nem történt meg korábban, és nem biztos, hogy tudjuk rá rögtön a megoldást, azért beszélni kell mindig más emberekkel, és számomra azok a legfrusztrálóbb dolgok, amikor nem tudok én megoldást hozni a saját, nem csak hogy tapasztalatom, de hogy mondjuk a saját egyedüli erőforrásomként. Vagy mondjuk nem tudok hirtelen delegált tálni, hogy ezt most oldjuk meg, beszéljük meg, és akkor legyen egy kész terv, de hogy így vannak olyan problémák, amik külső tényezőkön múlnak, és nem tudok behatással lenni azokra, és tényleg csak attól függ, hogy mondjuk valaki más, teljesen más, mit gondol, mit csinál, mit érez, és ezt nem tudom befolyásolni, és ezek tartanak fent így éjszaka legtöbbször, tehát hogy nem tudom, van valamilyen probléma, és nem tudok felkenyeges egy órát rádozni, megoldjam, egyszerűen nem tudom befolyásolni.
Még nem vagy 30 éves, 29 éves vagy, elképesztő az a teljesítmény, ami mögötted lett, mögöttetek társaddal, csapatoddal, hogy tartott fenn a motivációs szintedet?
Nekem az egész vízió, vagy azok a kisebb vinek, vagy amik pozitív dolog megtörténik az idő folyamán, azok mindig adnak egy plusz löketet. Ha olyan emberekkel tudom magam körülvenni, akik átérzik ezt a motivációt, és közös víziót tudunk kialakítani azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba kell haladnunk, és folyamatosan jönnek ezek a plusz pozitív visszacsatások, hogy igen, ez egy jó irány, mert egy kliens azt mondta rá, hogy jó, vagy tudjuk már, hogy kell megoldani a következő problémát, még egy a közel visz. Ezek mindig így felemelik azt a szintet, hogy tudom akkor, hogy jó irányba haladunk, és mit kell megütni, mikor, és hogy. Viszont, hogy mondjam, az emberek nélkül ez nem történne meg. Tehát, hogyha nem olyan emberek külöttem, akik nem látták ezt a célt, vagy nem tudnának olyan gyorsan változni, hogy elérjük ezt a célt, akkor nem lenne meg ez a motiváció szerencsére. Folyamatosan tudunk olyan embereket találni, és akár kiképezni, és megtartani, és promotálni, akik értik a víziót, és látom, hogy hozzátesznek mindent, hogy megtörténjen. Én saját magam ugye ezt a küldetést kitűztem sok évvel ezelőtt, hogy ezt szeretné csinálni a cég, ez nem változott, ez ugyanaz maradt, lehet, hogy éppen a stratégia, vagy a terv, vagy az, hogy milyen állapotban vagyunk, az más, de az, hogy minden cégnek a világon az online csalási problémát megoldjuk, az statikusan ott van a cél egyenesben, és mindegyik ilyen interakció, ami ehhez hozzá tesz pozitív irányba, az én motivációmat is emeli folyamatosan.
Korábban nyilatkoztad, hogy nem örültél, amikor felkerültél a leggazdagabb magyarokat összesítő Forbes listára. Miért?
Ezt nem tartottam soha célnak, illetve szerintem ez nem egy olyan dolog, amire büszke szeretnék lenni, tehát hogy az, hogy valaki kiszámolja, hogy anyagi javak szinten, milyen fajta értékes alapján nekem ilyen tőkén van, ezt nem értem, hogy ennek a kiszámolása az valakinek milyen segítséget ad arra. Én abban szeretnék segíteni, hogy másoknak, ne csak, hogy példát mutassak, de hogy akár az ilyen podcastek által egy-két olyan dolgokra rájön, vagy akár át tudja emelni a saját életében, hogyha vállalkozásba kezdene, vagy csapatot építene, vagy egy vízió felé haladna, hogy lásson a példát, hogy valakinek sikerült azzal, hogy csak keményen dolgozott, meg tudta fogni azokat az embereket, akik hozzátettek el. Szóval az, hogy ebből milyen dolog csapódik le a másik oldalon, hogy mit kapok, vagy kap más cserébe, az sosem legyen valakinek a motiváció, hogy elérjen bizonyos célokat az életében, hogy anyagi javakra tesz szert. Szóval nekem sem volt soha az, hogy hú, majd milyen sok millió lesz, hogyha ez meg ez sikerül. Nem. Nekem az volt a cél, hogy az ügyfelek legyenek boldogak, minél több ügyfél jöjjön, minél jobb legyen a szolgáltatás, ezért minél jobb csapatot építsünk, szóval engem csak ez motivál, ezt nem tartom fontosnak, és egyébként nem is az.
A
Ez volt az első Yard, a Pénzcentrum podcast sorozatának Kádár Tamás eddigi karrierjét bemutató epizódja. Ha tetszett az adás, iratkozz fel az első Yard podcast csatornájára a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten, így biztos nem maradsz le a további részekről. A negyedik évad első epizódjában Kolosi Tamás a Líra könyv tulajdonosának karrierútját dolgoztuk fel. Ez az epizód már szintén meghallgatható az első Yard podcast csatornáján, bármelyik nagyobb podcast platformon. A mai adás szerkesztője én, Forrás Dávid voltam, idén még egy új műsorral jelentkezünk, karácsonykor, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!